Füles bagolyolvasó. Gui, de Maupassant. Vasúton. A nap már-már eltűnt a nagy hegylánc mögött, melyből mint óriás emelkedik magasra a Puy-de-Dôme, és az ormok árnya szétterült a mérojati völgyben. Néhányan sétáltak a parkban, a zenész lugas körül. Mások még csoportosan üldögéltek, pedig hűvös volt az este. Az egyik társaságban élénk beszélgetés folyt, mert a szóban forgó súlyos kérdés nagyon nyugtalanította Sarcagnesnét, Vaulacellesnét és Bridoyenét. Pár nap múlva itt a vakáció, és le akarták hozatni a jezsuitáknál és a domonkos rendieknél nevelkedő gyermekeiket. A hölgyeknek pedig semmi kedvük sem volt, hogy maguk keljenek útra, elkísérjék csemetéiket, és történetesen senkit sem ismertek, akire rábízhatták volna ezt a kényes feladatot. Július utolsó napjaiban jártak. Pár is kiürült. Hiába törték a fejüket, egyetlen név sem jutott eszükbe, kire bízhatnák nyugodtan a gyerekeket. Gondjaikat csak növelte, hogy pár nappal azelőtt csúnya erkölcsbotrány tört ki egy vasúti kocsiban. A hölgyeknek nem volt többé kétségük, hogy a főváros minden rossz lánya gyors vonaton tölti az életét Auvergne és a Joni pályaudvar közt. Különben is, amint Bridoye úr mondta, a Gilblas hírei szerint Vichyben, a Mondoreban és a Labourvouleban tartózkodik minden ismert és ismeretlen utcalány. Ha pedig ott vannak, biztos vasúton érkeztek oda. És kétség kívül vasúton is térnek vissza. Sőt nyilván állandóan hazajárnak, és minden nap visszajönnek. Ezen az átkozott vonalon hát folyton jönnek-mennek a szemérmetlen nő személyek. A hölgyek sopánkodtak, hogy miért nem tiltják ki a pályaudvarokról a kétes nőket. Roger, de Sarcagnes 15 éves volt, Gontran, de Vaulacelles 13, és Roland, de Bridoye 11. Mit tegyenek? Mégsem engedhetik, hogy kedves gyermekeik ilyenféle teremtésekkel érintkezzenek. Mit hallhatnak, mit láthatnak, mit tanulhatnak, ha egy egész napot, vagy egy éjszakát töltenek egy fülkében, ahol talán néhány feslettnémber is található a barátjával. A helyzet kilátástalannak látszott, amikor arra ment Martin Chesney asszony. Megállt, hogy köszöntse barátnőit, ők pedig elmondták a bajukat. Mi sem egyszerűbb ennél, kiáltott fel, kölcsön adom az abbénkat. Két napig igazán meglehetek nélküle, ezt a kis időt a Rodolphe nevelése se fogja megsínyleni. Ő majd elmegy, és elhozza a gyerekeiket. Megállapodtak, hogy lesz új rabbi, a kitűnően képzett fiatal pap, Rodolphe, de Martin Chess nevelője, a jövő héten Párizsba utazik a három fiúért. Az abbé el is utazott pénteken, és vasárnap reggel már a Joni pályaudvaron volt három nebulójával, várta a 8 órás gyorsot, az új, közvetlen gyorsot, amelyet csak néhány napja járattak az auvergnei fürdőzők általános követelésére. Úgy sétált a peronon diákjaival, mint egy tyúk a csibéivel, üres szakaszt keresett, vagy olyat, ahol tiszteletre méltó külsejű emberek ülnek. Fejében ott zsongott Sarcagnesné, Vaulacellesné és Bridoyené asszony minden tüzetes jó tanácsa. Egyszer csak meglátott az egyik kocsi ajtó előtt egy idős urat és egy őszhajú, idős hölgyet, amint egy másik hölgyel beszélgettek, aki már elhelyezkedett a kocsiban. Az idős úr a becsületrend tisztje volt, és az egész társasága lehetőleg kifogástalanabbul nézett ki. Ezek az én embereim, gondolta az abbé. Föl is szállította a három gyereket, és maga is követte őket. Az idős hölgy így szólt, csak vigyázz magadra, gyermekem. A fiatal így válaszolt. Igen, mama, ne aggódj. Ha rosszul vagy, rögtön hívj orvost. Igen, igen, mama, akkor Isten veled, lányom. Isten veled, mama, hosszan megölelték egymást, majd egy vasutas becsukta a kocsi ajtókat, és a vonat megindult. Egyedül voltak, az abbé sugárzott, örvendezett az ügyességének, és szóba elegyedett a rábízott fiúkkal. Elutazása napján megállapodtak Martin Chesneyvel, hogy az egész szünidőben tanítgatja a három gyereket, és most ki akarta egy kicsit puhatolni új tanítványai értelmségét és jellemét. Roger, de Sarcagnes, a legnagyobb, magas, hirtelen nőtt, sovány és sápad diák volt, mintha ízületei még nem fortak volna össze egészen. Lassan beszélt, gyermetegen. Ezzel szemben Gontran, de Vaulacelles egészen kicsi és zömök maradt, komisz, alattomos, rossz gyerek és nagy kópé volt. Mindig csúfot űzött mindenkiből, nagyosan beszélt, és kétértelmű szájaskodása eléggé nyugtalanította a szüleit. A legkisebbnek, Roland, de Bridoyénak láthatóan. Semmihez sem volt tehetsége, jámbor kis csacsi volt, látszott, hogy olyan lesz, mint a papája. Az abbé közölte velük, hogy a nyáron 2 hónapig ő fog felügyelni rájuk, épületes beszédet intézett hozzájuk, hogy mivel tartoznak neki, hogyan óhajtja nevelni őket, és milyen módszerrel foglalkozik majd velük. Egyszerű, egyenes lelkű pap volt, kiskenetes, és a megtestesült rendszeresség. Beszédét egy mély sóhajtás szakította félbe, utitársnőjük sóhajtott fel. Az abbé a hölgyre nézett. A hölgy ott ült a sarokban, és kissé sápadt arccal, mereven bámult maga elé. Az abbé ismét tanítványaihoz fordult. A vonat teljes sebességgel robogott erdőkön, mezőkön át, hidak alatt és hidakon haladt keresztül, remegő toporzekolása rázogatta a kocsikba zárt utasok füzérét. Gondran, de vaulacelles mostrojatról tudakozódott Lecui rabbétól, az ottani szórakozási lehetőségekről. Van folyó, lehet halászni, most is lesz lova, mint tavaly, és így tovább. A fiatal hölgy egyszer csak fölsikoltott egy fájdalmas, de gyorsan visszafojtott jajkiáltással. A pap nyugtalanul kérdezte tőle, rosszul érzi magát, asszonyom. Nem, nem, abbé úr, válaszolt a hölgy. Semmiség, egy kis fájdalom, semmiség. Egy idő óta gyöngélkedem, és kimerít a vonat döcögése. Az arca valóban elszürkült. Az abbé egyre huncolta. Nem tehetek önért valamit. Ó, nem, semmit, abbé úr. Köszönöm. A pap folytatta a beszélgetést tanítványaival, készítgette őket az oktatásra és nevelésre. Múltak az órák, a vonat időnként megállt, majd Ira elindult. Most, mintha aludt volna a fiatalasszony, meg sem moccant, behúzódott a sarokba. Jó fél nap is elmúlt, de még semmit sem evett. Nagyon beteg lehet, gondolta az abbé. Már csak 2 órai út volt hátra, hogy Clermont-Ferrandba érjenek, amikor a hölgy felnyögött. Majd lecsúszott a padról, a kezére támaszkodott, az arca görcsbe rándult, és elhomályosult szemmel ezt hajtogatta. Jaj, Istenem, az abbé odaugrott. Asszonyom, mi baja, a hölgy csak dadogott. Én, azt hiszem, hogy szűrni fogok, és nyomban iszonyúan sikoltozni kezdett. Hosszan és riadtan fölordított, torka szakadtából, és szörnyű sikolyának gyászos hangja elárult a teste kínját és lelke aggodalmát. A szegény pap elvesztette a fejét, csak állt előtte, nem tudta, mit tegyen, mit mondjon, mihez fogjon, és csak ezt mormolta. Istenem, csak tudnám, még a szemefehérje is elvörösödött, és 3 tanítványa ámulva nézte a fekvő és sikoltozó asszonyt. Egyszer csak a hölgy megvonaglott, a fejéhez kapott, a dereka furcsán megrázkódott, és egész testén végigfutott a rángás. Az abbé azt hitte, hogy a hölgy meghal, ott hal meg előtte az ő hibájából, segítség és ápolás hiány. Ekkor megszólalt, határozott hangon. Segítek önnek, asszonyom. Nem tudom, hogy. Úgy segítek, ahogy tudok. Minden szenvedőnek segítségére kell sietnem. Azután a 3 gyerkőchöz fordult, és rájuk kiáltott. Maguk kidugják a fejüket az ablakon. Ha egyikük is megfordul, lemásol 1000 sor Vergiliust. Maga engedte le a 3 üvegablakot, kidugta a 3 fejet, a nyakukra húzta a kék függönyt, és megismételte. Ha csak megmoccannak is, egész vakációban nincs kirándulás, és ne felejtsék el, hogy én soha meg nem bocsátok. Azután visszament a fiatalasszonyhoz, és feltűrte a reverendája ujját. A hölgy még mindig nyöszörgött, és időnként feljajdult. Az abbé karmazsin vörös képpel sürgölődött körülötte, nyugtatta, buzdította és minduntalan a 3 kölyök felé nézett, akik gyorsan elkapott pillantásokkal sandítottak új nevelőjük titokzatos munkája felé. Vaulacelles úr 20-szor lemásolja nekem az engedetlenkedni igét, kiáltotta. Bridoye úr, 1 hónapig nem kap édességet. Hirtelen a fiatalasszony abba hagyta a szakadatlan nyöszörgést, és szinte rögtön azután felhangzott egy furcsa, hadnyikkanás, olyan, mint az ugatás, vagy a nyávogás, és ettől egyszerre megfordult a 3 diák, mert azt hitték, hogy egy új szülött kis kutyát hallanak. A pap egy anyaszűrt mesztelen kisgyereket tartott a kezében. Rémült szemmel nézett rájuk, mintha boldog és kétségbe esett volna, mintha rögtön elnevetné és elsírná magát. Mintha megbolondult volna, annyi minden tükröződött a képén, a szeme, az ajka és az arca játékos rángatózásában. Közölte, mintha valami nagy hírt tudatna tanítványaival fiú, majd rögtön ismét megszólalt. Sarc Agnes úr adja ide a csomagtartóból a vizes üveget. Jó, húzza ki a dugót, remek, öntsön néhány cseppet a kezemre, csak néhány cseppet. Kitűnő, s a vizet ezekkel a szavakkal öntötte a kezében tartott kis lény csupasz homlokára. Megkeresztellek az atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. A vonat befutott a Clermonti állomásra. Az ajtóban megjelent Bridoyené asszony képe. Az abbé nagy zavarba jött, megmutatta neki az imént világra segített parányi emberállatot, és ezt mormolta. A hölgyet egy kis baleset érte az úton. Úgy nézett ki, mintha a csatornából húzta volna elő a gyereket. A haja verítékben ázott, a gallérja hátravetve, a ruhája csupa piszok, de ő egyre csak ezt hajtogatta. A gyerekek nem láttak semmit, semmit a világon, kezeskedem, mind a 3 kifelé nézett az ablakon. Kezeskedem, nem láttak semmit, Három gyerek helyett, akikért oda volt, négy gyerekkel szállt le a fülkéből, Bridoyené, Vaulacellesné és Sarcagnesné pedig sápadtan, kétségbe esetten néztek egymásra, és nem tudtak szóhoz jutni. Este a három család együtt vacsorázott, hogy megünnepelje a diákok érkezését. De nem sok szó esett, mintha az apák, az anyák és maguk a gyerekek is nagyon elgondolkoztak volna. Egyszer csak a legkisebb, Roland, de Bridoyené megkérdezte. Mondd, mama, hol találta az abbé azt a kisgyereket? Az anya nem válaszolt egyenesen. Na, csak egyél, hagyj békét a kérdéseiddel. A gyerek pár percig hallgatott, majd ismét megszólalt. Nem volt ott senki, csak az a néni, akinek fájt a hasa. Akkor az abbé biztos bűvész, mint Robert Houdin, aki egy egész akvárium halat varázsol a szőnyeg alá. Na, hallgass már, a jóisten küldte, de hova tette a jóisten? Én nem láttam semmit. Mondd, az ajtón jött be, Bridoyené türelmetlenül letorkolta. Na, hallgass már, elég legyen. A gólya hozta, mint minden kisgyereket. Jól tudod, de nem is volt gólya a kocsiban. Ekkor Gontran, de Vaulacelles, aki sunyiképpen hallgatott, elmosolyodott, és így szólt. Dehogy nem volt gólya, de csak a tisztelendő úr látta.